Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 25. Zsoltár 7. versét énekeljük fennálló énekül.
Az igaz Isten félőknek megjelenti titkait, és az ő benne hívőknek megmutatja kötését. Istenhez szemeimet felemelem szüntelenül. Ő megőriz engemet, lábam kivonza a körből.
Foglaljuk el a helyünket, és mielőtt folytatnánk a Isten tiszteletet, egy rövid köszöntést mondok, és aztán majd több információt a végén. Volt már körünkbe a diózenekar, akik a Isten tiszteleti rendbe beépülve fognak szolgálni Bajnok Gábor tanár úr vezetésével. Úgyhogy a következő ének, a 220-as, már ennek szellemében történik. 220-as énekünk, bocsáss meg Úristen, ezt következő módon fogjuk énekelni. Az első két versét, azt a kórus. Tehát egy-kettőt a kórus, de majd a Gábor is inti a harmadik, negyediket a gyülekezet a fiatalok kíséretével. Aztán az ötödik verset a kórus, és hatodik, hetediket megint a gyülekezet fiatalok kísérése. Tehát bocsáss meg Úristen, és a Gábor majd mindig vezényd, hogy mikor melyik jön, hogy el ne tévesszük.
Oh,
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a Máté evangélium a 23. részének első 12 versét, hosszabb szakaszt a gyülekezet ülve hallgassa meg.
Jézus ezután így beszélt a tömeghez és tanítványaihoz. Az írástudók és farizeusok Mózes székében ülnek, ezért mindazt, amit mondanak nektek, tegyétek meg és tartsátok meg, de a tetteiket ne kövessétek, mert mondják ők, de nem teszik. Súlyos és elviselhetetlen terheket kötöznek össze és raknak az emberek vállára, de ők maguk egy ujjukkal sem hajlandók megmozdítani azokat. Minden tettüket azért teszik, hogy lássák őket az emberek, ima szíjaikat szélesre szabják, botjaikat megnagyobbítják, szeretik a főhelyeket a lakomákon, az első helyeket a zsinagógákban, a köszöntéseket a főtéren, s azt, ha az emberek rabbinak hívják őket. Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti tanítótok, ti pedig mind testvérek vagytok. Atyátoknak te se hívjátok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. Ne hívassátok magatokat mesternek se, mert egy a ti mesteretek a Krisztus. Aki közületek a legnagyobb, legyen a szolgátok. Mert aki önmagát felmagasztalja, azt megalázzák, és aki megalázza önmagát, azt felmagasztalják.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a mai délelőttöt, megköszönjük néked azt, hogy annyi minden elő van készítve a számunkra, amiben megajándékoztatunk. Mindenek előtt a te ígéd és szent lelked által való jelenléted, a te ígéreteidnek sokassága, az a gazdagság, amellyel újra és újra megkívánsz bennünket ajándékozni, hogy a mi szegényesedő, kiüresedő életünk újra megteljen, újra színessé váljon, újra érdemes legyen élni az életünket. Köszönjük, hogy mindez nálad van, és arra kérünk, hogy tégy bennünket arra alkalmassá, hogy ezt a gazdagságot megragadjuk, elfogadjuk, hogy megéljük, átéljük, és meg is tudjuk osztani másokkal. Köszönjük, hogy ma is ez történik ezen az Isten tiszteleten. Így kérünk, áld meg bennünket, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Csak két oldalt álljatok, most körben nem állunk, még menjetek arra lefelé. Gyertek. Szeretünk őt. Na még erre mehet egy-kettő. Jó. Na jó van. Na megoldjátok, vagy akarjátok. Úgy is lehet, hogy összeérjünk. Úgy is lehet, hogy elférünk. Menjünk egy kicsit közelebb. Áldás békesség. El szeretném nekem mondani egy kis egészen rövid történetet, mert nem vagyok nagy botanikus, ezért azért néha akad egy-egy növény nálam is, és van nekem egy érdekes növényem, talán kaktuszféle, szép kicsi zöld levelé vannak, jó hosszú tüskéi, és jó másfél éve ott van nálam, és csak próbálhat nődögélni, de nem virágzott. És hát úgy le is mondtam róla, hogy lesz belőle valami, és minap egyszer csak meglepve látom, hogy két pici piros tölcsér van rajta, ez nagy dolog, mert aki kapta, az mondta, az övén már rengeteg van. Nagyon megörültem neki, hát mondom, akkor valami történt mégiscsak ezzel a növénnyel, úgy látszik, megszokta a klímát. No, a lényeg az, hogy elkezdtem ezen gondolkodni, és a következőre jöttem rá. De azzal, hogy ez a két pici kis virág, ott van a jó nagy lett már ez a növény, szúrós növény, megfogni nem lehet, ilyen kaktusz, vannak ilyen emberek, tudod, ilyen szúrósak, ismered, ilyen kaktusz lelkű emberek, megfogod, dur, megszúr, és lám, ott van pici két virág. Abban a pillanatban ez az egész kaktusz más lett, hogy van két kis virág rajta. Szép lett. Már nem azt néz az ember, hogy jaj, ez megszúr, hanem hogy milyen gyönyörű kicsi piros tölcsérek vannak ott. És akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy hát így van velünk is, hogy el tudjuk mondani a másikról, hogy annak mennyi tüskéje van, mennyi hibája van, miért nem szeretem, miért nem szimpatikus nekem, miért nem akarok vele szóba állni, és így tovább. Ugye ilyet tudunk egymásról mondani tömegével, igaz? De hogyha egyetlen dolgot keresnénk benne, ami nem tüske, hanem ami szép, egyetlen egyet. Tehát azt mondom, hogy ő jó matematikus, vagy ő jó rajzol, jól tud futni, vagy én nem tudom, szép a haja, vagy bármi, csak egyet. És azt mondom, na most ezt nézem, és nem azt, hogy mennyi tüskéje van, akkor abban a pillanatban egészen másképpen fogok róla gondolkodni. Tehát nem kell nekünk a másikról mindenfélét kitalálni, hogy jó tulajdonságai vannak-e csak egyet. De ezt nem kell kitalálni, mert az mindenkiben van egy valami. Igaz? És ha arra nézek, arra az egyre, akkor már egészen másképpen fogok ránézni, és azt mondom, hogy milyen kedves, milyen helyes, milyen jó, milyen szimpatikus. Megtanulni ezt, hogy a másikban egyetlen egy jó tulajdonságot meglátni. Rendben van? Nem kell többet, nem kell agyon gyötörni magunkat, csak egyet, jó? Köszönöm szépen, áldás, békesség! Vigehirdetések készülve a 373. énekünk 4. és 5. versét énekeljük, gerjesz világot elménkbe, 373. Ennek igéje, melynek alapján előttetek üzenetét hirdetni kívánom, a Máté Evangélium 23. részében van megírva, a 13. vers, jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Foglaljuk el a helyünket. Ez a testvérek, ez a mai ige, ez nem könnyű. Sem az alapige, sem amit a lekcióban hallottunk, és bennem volt ez a kísértés, hogy hát nem erről kéne szólni, nem ez a hang az, ami alapvetően talán szükségeltetik. Jézus nagyon kemény dolgokat mond, de nyilván azért teszi, mert a figyelmeztetésre szükség van, és arról beszél, hogy a keresztény gyülekezet tanítóival együtt kerülje el ezeket a nyomorúságokat. Tehát mégsem futottam meg azért végül is ettől a ige résztől, hanem találtam benne sok minden mellett két nagyon fontos hangsúlyt, és talán ezt kellene ma kicsit aláhúzni. Az egyik, az valóban a tanítás, a továbbadás széles értelemben, nem csak szűken, nyilván a gyülekezet tanítóiról is szó van, mindenkiről, akinek valamilyen kis csoport, vagy kisebb-nagyobb csoport van, és nyilván elsősorban a igehirdetőkről van itt szó, de azt gondolom, hogy ugyanúgy mindenkinek valami felelőssége van a tanítás, továbbadás, nevelés, tehát ez az egyik hangsúly. A másik, ezt így fogalmaztam meg, ez meg a bibliaolvasók alatt segített, hogy a kapuk becsukása és a kapuk kinyitása. Tehát ez a kettő, amiről ma szólunk. Először egy kis háttérmagyarázatra van szükségünk. Mit jelent a Mózes székében ülni? A mi templomunkban is van Mózes szék, itt ami lent van, ugye azt szoktuk annak nevezni, de igazából a Mózes szék az az, ahol én most állok, az a szószék, azt nevezték régen Mózes székének, vagy katedrának a görög szöveg szerint. Régen úgy volt a zsinagógában, hogy építettek, vagy fölállítottak olyan magas székeket, abba ültek a tanítók, az írástudók, hogyha beleült, akkor is magasabban volt, mint akik ott álltak. Ugye nyilvánvaló ennek van egy olyan praktikus oka, hogy mindenki lássa a tanítót, és hát nyilván persze, hogy mindjárt benne van a kísértése is, hogyha magasról beszélek, magas lóra ülök, ahogy mondani szokták, fölébe helyezem magam másoknak, akkor látszólag, mintha több is lenne az embernek a fejében. Minden esetre ez egy nagyon komoly hát pozíciót jelentett, hogy így mondjam. Azt mondja a Mózes 5. könyv a tanítókról, illetve egyben a bíráskodás széke is volt ez a bizonyos katedra, hogy a kapott utasítás és a kimondott ítélet szerint járj el, ne térj el attól, amit mondanak neked, se jobbra, se balra. Ha pedig valaki elbizakodottan azt meri tenni, hogy nem hallgat arra a papra vagy bíróra, aki előtt áll, Istenednek az Úrnak szolgálatában, az az ember halljon meg. Ez egy nagyon kemény törvény. Ugye a katedra, tehát a tanítás, a bíráskodás helye olyan nagy tekintéllyel bírt, még Jézus korában is. Tehát így ment, mondhatni, a hétköznapi ember a bíró vagy a rabbi elé ezzel a súllyal, vagy ezzel az alázattal, hogy amit ő mond, az szentírás. Attól nem lehet eltérni. Hát mi volt Jézus gondja az írástudókkal? Az egyik az nyilván, az teljesen egyértelmű, sokan közülük nem voltak elég hitelesek. Tehát elmondták azt, hogy mi a helyes, mit kell tenni, mi a helyes magatartás, mi a helyes lelkület. Sokat tudtak a törvényről, nagyon sokféle iskolából, ott nagyon képzettek voltak, mindenre volt magyarázat, mindenre találtak egy példát, hogy erről ez a tekintély mit mond, arról amaz, de ők maguk nem biztos, hogy így éltek. Ez ott az egyik problémája Jézusnak, ez nagyon világos, itt nem is kell azt hiszem sokat magyarázni. Természetesen nem mindenki élt így, de volt még egy nagy általános probléma. Tudnék azt, hogy túl bonyolultá vált a rendszer. És ez az, amire azt mondja Jézus, hogy súlyos és elhordozhatatlan terheket kötöztök össze, és rakjátok az emberek vállára, de ti magatok a kis ujjatokat sem mozgatjátok. Mit jelent ez? Egy folyamat van e mögött. Valamikor ott volt az Isten törvénye, ne őj, ne lop, stb. Aztán ez nagyon-nagyon fontossá vált, hogy ezt mind be kéne jól tartani, hogy az Isten áldása legyen rajtunk, és akkor a törvényeket elkezdték alkalmazni az élet minden területére. Az évszázadok alatt aztán ezek az alkalmazások, magyarázatok maguk is törvénnyé lettek, és oda kerültek köré a törvénynek, hozzáfűzték a magyarázatokat, azok is szent szöveggé lettek, és aztán nagyon nehéz volt éppen ezért már tulajdonképpen bele, vagy az Isten törvényét betartani, és nagyon igyekeztek, hogy nehogy megsértsék, ezért eleve még újabb és újabb szabályokat találtak ki, hogy nehogy olyan helyzet jöjjön létre, amiben esetleg megtörténhet a törvénysértés. Mondok egy ilyet, például a vegyes házasságot megtiltotta a törvény, ugye Nehémiás, Ezrás korában el is bocsátották a fogság után a pogány családtagokat, ez egy borzasztó esemény volt, de hogy ez még egyszer ne történjen meg, akkor azt mondták a rabbik, hogy egyáltalán ne is érintkezzenek a pogányokkal a zsidók, ez azt jelenti, hogy nem mehet be egy pogány házába egy zsidó, illetve fordítva. Ugye, tehát ne érintkezzenek, na de, ugye mi volt a probléma? Hát az, aki a mindennapi életben a kétkezi munkából élt kis termelt valamit, és el kellett volna mondjuk adni a piacon, az ne adja el pogánynak, ne érintkezzen vele. Ellehetetlenült az élet. Könnyű volt egy gazdag farizeusnak ezt megtartani, ez az ő problémája nem volt, de akit eligazított, az ezzel a lelkiismereti teherrel küldte el, és azt mondja, hogy a kis ujját sem mozgatta, szerint, hogy nem segített neki, hogy hát akkor hogy legyen, akkor hogyan oldjam meg ezt a problémát, de ez van, ezt kell tenni, a többi a te bajod. Tehát arról van szó, hogy bizony sok-sok egyszerű ember, aki szeretett volna az Isten törvénye szerint élni, tiszta lelkiismerettel, komolyan vette, amit mondtak neki, az rossz lelkiismerettel élte az életét. És hát Jézus ezen háborodik fel. Mondasz valamit, hogy ezt kell tenni, ez az Isten akarata, és a kis ujjadat sem mozdított, hogy ezt meg tudja oldani. És Jézus ezen háborodik fel. Az Isten tisztelete nem lehet elviselhetetlen iga. Nem lehet depresszió forrása, nem lehet rossz lelkiismeret forrása, vagy éppen a csalódásé, hiszen az Isten szeretetéből élünk, abban élünk, és abban vagyunk benne az Isten szívének lakodalmas örömében, nem pedig abban a görcsben, hogy ja Istenem, mi lesz velem. Tehát azt hiszem, értjük most már ezt a problémakört, az írás tudók 613 törvényt, rendelkezést kívántak volna betartani. Ez lehetetlen volt. Hát ez volt a tanításnak tulajdonképpen a csődje. Itt kellett volna meglátni, hogy az élet és a látszat között micsoda különbség van, az igény és a valóság között. És ez az a nemzedék, amelyik elveszti a nyitottságát arra, hogy az Istennek lehetnek más gondolatai, lehetnek más útja is. Úgy, ahogyan ezt Jézus elkezdte hirdetni, hogy figyeljetek ide, nem ez az Isten útja, nem ez az elviselhetetlen teher, az én igám az valami más, az gyönyörűséges, mert ez az Isten akarata. Ő így gondolta ezt, amikor az embereknek útmutatás törvényt adott. Tehát mi is történt? Itt az, hogy önmagukra hallgattak az írástudók, ahelyett, hogy Istenre hallgattak volna, Jézusra hallgattak volna, nem tudtak változni, ugyanakkor ugye rendkívüli hatalom volt a kezükbe, mert az emberek ilyen-ilyen komolyan vették. Tehát mit jelent most már ez a keresztény gyülekezet és a saját életünkben? Azzal kezdeném, hogy nyilván, hogy minden embernek van azért valamiféle katedrája, kivétel nélkül, olyan ember nincs, épít magának kisebbet, nagyobbat, de azért hát valahol mégiscsak én vagyok középen ebben a világban, és érdemes ezt megvizsgálni, hogy milyen magas ez a katedra, esetleg van-e építve legalább mellette egy másik az Istennek, vagy az ő igéjének. És akkor, ha már építettünk kettőt, az már nem egy rossz helyzet, mert azt jelenti, hogy odafigyelünk Isten akaratára, és az a kérdés aztán már, hogy melyik a tekintélyesebb. Tehát azt gondolom, hogy sok mindent lehet itt nekünk végig gondolni. És ugye eszembe jutott a lábmosás jelenet, amikor Jézus azt mondja, hogy ha én a mester Rabbi, megmosom a ti lábaitokat, akkor ti is mossátok meg egymásét. Tehát leszállítja erről a bizonyos katedráról a tanítványait, és így tanítja meg nekik, hogy vigyázzatok a tanítás, amivel megbízlak majd benneteket, meg az alázat afelé, aki tanítasz, az összetartozik. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Mert világos dolog, hogy kell tanítani. Tanítani kell, a szülő tanítsa a gyereket. Ne mondja azt, hogy úgyis, úgyse hallgat rám. A nagyszülő tanítsa az unokát. A pap természetesen a gyülekezetet, az okos, a kevésbé okost. Tehát igenis kell tanítani, és a tudós tanítsa tudatlant. Nem tanítani az bűn, főleg abban a világban, ahol számos olyan hely, ahol eddig tanítottak, már nem úgy működik, ahogy kellene. Hát tessék a családokban tanítani újra. Ez is volt mindig az eredeti forma. Ugye olvassuk az 1 Mózes 12-ben, ha te fiad megkérdez téged, mire valók ezek a rendelkezés, akkor mondd el. Hatalmas kézzel hozott bennünket ki az Úr Egyiptomból, és így tovább. És Jézus azt mondja, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Tehát nem tanítani bűn. De el kell kerülni a csapdákat, ugye a katedra kísértéseit. Ma divatos szóval azt, hogy én osztom az észt, ugye ezt így szokták mondani. És azért roppantul zavaró, ellenállást vált ki, nekem ne ossza. Tehát lehet úgy is felülni a magasba, a katedrára, hogy közben nagyon közel vagyok. Ez az igazi, amikor úgy képviselem azt a pluszt, amit én tudok, hogy közben ott vagyok vele. Egy szinten, és oda fog figyelni, és meg fog hallgatni. Tehát nagy dolog ez, és igenis kell az Isten országa dolgairól tanulni, a Krisztusban kapott kegyelmedről beszélni, és továbbadni a keresztény életről, az alapvető értékeinkről kell beszélni. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Igyekszünk a gyülekezetünkbe csoportokat működtetni, vannak vezetők, vannak olyan személyiségek, akik tekintélyek, tanítaniuk kell. De nem csak rájuk érvényes az igaz, hogy mondtam, mindenkire, akinek egyetlen ember iránt is van felelőssége, mert tudok valami fontosat, helyettem, keresztény ember helyett ezt nem fogja elmondani senki, egészen mást mondanak, ordinári dolgokat mondanak, Isten káromlást mondanak, egész tévécsatorna munkálkodik ezen, és mindig döbbenve hallom, hogy hát nem tiltakozik senki. És ez átvezet bennünket a felolvasott igéhez, és a Jézus jaj szavakat mond azokra, akik bezárják a kapukat a kereső ember előtt. Az jutott eszembe, amikor ezt olvastam, hogy van a gyülekezetünkben egy nagyon fontos szolgálat, ami olyan egyszerűnek tűnik, ami az Isten tiszteleten van, főként a kezdéskor, vagy az Isten tisztelet előtt, amit nagyon-nagyon komolyan kell venni. Ez pedig nem más, mint a bekísérés, az ajtóba való állásnak a szolgálata, a fogadás szolgálata. Ugye mennyire fontos, hogy már itt lelki értelemben be lehet valaki előtt csukni az ajtót. Itt meg lehet ugyanakkor nyitni. Döbbenetes súlya van annak a gesztusnak, az a rövid távnak, a lépcsőtől, az előtéren keresztül, esetleg a padig való kísérésnek. Valaki bejön a templomba és helyet keres. Tehát ez azt jelenti, hogy már itt ahogyan oda lép valaki, aki ezt a szolgálatot vállalja, kinyitja, vagy esetleg nem vállalja, vagy esetleg valami hűvös élménye van, becsukja az ajtót. Tehát azt gondolom, hogy ezt magunk elé lehet jól képzelni, ezt a rövid kis mozzanatot, hogy az a tény, hogy én hiszek, hogy én itt vagyok az Isten népeiben, itt ülök a gyülekezetben, ez ajtót nyithat és ajtót zárhat. azt gondolom, hogy nem akarom én ezzel túl terhelni a gyülekezetet, ez egy nagy lehetőség, hogy ilyen egyszerű dolgokon múlik. És ebben valóban egy kicsit meg is lehet rendülni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem magánügy az én kereszténységem, sem a családban, sem baráti körben, általában sehol sem, legkevésbé odahaza. Hívogató vagy csukogató lelkülettel élek, azt hiszem ezt ilyen módon is ki lehet fejezni. De a hívogató lelkület az nem csak ül a, úgymond a katedrán és bírál és ítélkezik, hanem elsősorban segít. Elsősorban van benne valami hitelesség, valami öröm erőforrása van, ami tanúskodik arról, hogy ő maga is belül van az ajtón, és behívom a másikat. Ugye a csukogató lelkület, az szeret felülni a katedrára, a bírói székre, és megmondja az igazit. De valahogyan nem vonzó az egész. Arról tanúskodik, hogy igazából nincs belül, csak formálisan. Eszembe jutott a kép, hogy megdobnak kővel, ő meg visszadobja kőtáblával, ugye? Ítélkezik. De hát fordítsuk a dolgot teljesen pozitívra, és magának a gyülekezetnek, a hívő népnek van ilyen tisztsége, ami nem kioktató, nem ítélkező, főként nem felülről lefelé haladó szemlélet, hanem annak a felmutatása, hogy nekünk van valamink, sőt valakink, és ezt tiszta, világos gondolatokkal, vonzó lelkülettel képviseljük, hirdetjük, hívogató lelkülettel, és vegyük észre, hogy ez a mi gazdagságunk, amit szeretnénk másoknak is megmutatni, megosztani, amely a saját értéke, saját tekintélye, alapján magasban van, nem kell nekünk ezt még följebb tenni, vagy nekünk fölmászni a magas lóra, nem kellene ennek külön reklám, mi vagyunk ennek, hogy így mondjam, a reklámja. Tehát ez a mi szolgálatunk, ragaszkodjunk hozzá, ez a mi gazdagságunk, hívogató lelkülettel élni. Isten ebben áldjon meg bennünket, és tanítson egy kis önismeretre, és mások szeretetére. Amen. A 449. dicséretünket keressük ki, és annak a 6.-7. versét énekeljük. Hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által megköszönjük néked, hogy egy a mesterünk, egy a tanítónk, és egy az atyánk. És köszönjük néked azt, hogy csodálatos tanítónk, csodálatos mesterünk, és csodálatos atyánk van. Szeretett teljes gondviselésével körülvévő atyánk van. Olyan mesterünk van, aki elől megy, és mindenek előtt ő az, aki a saját életén keresztül megmutatja az utat. És köszönjük, hogy olyan tanítónk van, akinek nem az a célja, hogy megmutassa, hogy mi az, amit nem tudunk, hogy mennyire nyomorultak vagyunk, hanem olyan tanítónk van, aki azt akarja megmutatni, hogy mi az, amit ő ajándékoz nekünk, hogy tudjunk valamit, hogy igaz és tiszta emberségre jussunk, hogy örvendezhessünk abban az üdvösségben, melyet az Atya szerzett ő benne. Így kérünk ezért a nyitogató lelkületért, egy olyan világban, amelyik egyre jobban kihűl és egyre több a kerítés, ahol egyre inkább bezárkóznak a közösségek, de nem engeded ezt, hanem azt akarod, hogy az emberek megismerjék. Mások által, rajtunk keresztül, általunk, te kegyelmed és szereteted az evangéliumot. Nagy tehernek tűnik ez, de sokkal nagyobb öröm. Köszönjük, hogy a mi egyszerű lehetőségeink, tehetségünk elegendőnek nyilvánítod arra, hogy oda vezessük az embereket te hozzád, a forráshoz, és kérünk, hogy ebben áld is meg ennek a gyülekezetnek munkáját, tanítóknak, vezetőknek, mindazoknak, akikre rábíztál lelkeket, és nagyon kérünk a családokért, családfőkért, édesanyákért, nagyszülőkért, akiknek ez a feladatuk, az életük, hogy felneveljenek és felnöveljenek kicsi gyermekeket, és megtanítsák őket mind arra, ami szükséges ahhoz, hogy az életben boldoguljanak, és az életben megtalálják az utat te hozzád. Különösen könyörgünk most a megszomorodott szívekért, gyászolókért, azokért, akik az elmúlt időben meg kellett, hogy álljanak szerettük ravatala felett, és átélték a veszteséget. Megtanulják azt, hogy a te vigasztalásod az be tudja tölteni a megüresedett szíveket. Így kérünk, hogy vigasztald meg őket, és vigasztalj meg minden embert, aki szomorú, és gyógyíts meg mindenkit, aki beteg. Légy velünk a jövő héten, a munkáinkban, feladatainkban, áld meg bennünket, szeretteinket, a mi gyülekezetünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, eképpen mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket, de mindenek előtt hirdetem, hogy utolsó útjára kísértük Sötét Gábor atyánk fiát életének 84. évében. Az ígét Jób könyve 16. részéből vettük, mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek, s nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogytak, vár rám a sír. Isten szent lelke vigasztalja meg a megszomorodott szíveket, és gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom őket. A továbbiakban kérem akkor a gondnok urat, hogy hirdessem.
Kedves testvérek, szokás szerint mindenkinek szeretettel ajánlom az iratterjesztésbe található sok érdekes könyvet és irodalmat, különös tekintettel arra, hogy húsvét közeledik, és minden egyéb félreértéssel kapcsolatban érdemes azt rögzíteni, hogy a kereszténység legnagyobb ünnepe az a húsvét, és hogy ezt méltóképpen megünnepeljük, például értelmes és értékes irodalommal ajándékozhatjuk meg szeretteinket. Aki még esetleg nem csinálta meg az adóbevallását, ismételten javasoljuk, hogy ennek keretébe támogassa az egész egyházat, az 1%-ával, illetve a gyülekezetünket az alapítványunkon keresztül, a nyomtatványok ott vannak a pénztárosi asztalnál. A jövő héten ifjúsági evangelizáció lesz, március 23-24-én és 25-én, este 6 órakor lesz az alkalom a Péter Pál utcai baptista imaházba, tehát csütörtökön, pénteken és szombaton. A csütörtöki nap az a kezdő nap, az az alkalom, ahol mi vagyunk a másodházigazdák, illetve a lelki házigazdák, mert az építményt a baptista testvérek adják. Tehát kérjük, hogy vigyék el a szórólapokat, és fogjunk kézen valakit, hogy legyünk elegen. Az igehirdető Ulrich Parzani német evangélikus lelkész, aki a világ egyik elismert szólója. Szombaton 10-től 15 óráig ifjúsági kézműves foglalkozás lesz a gyülekezeti terembe, illetve péntek estétől vasárnap délutánig ifjúsági hétvége lesz Monoszlón. Kérjük a testvéreket, hogy imádságukba hordozzák ezt az alkalmat is, hogy a fiatalok minél jobban otthon érezzék magukat a gyülekezetben. És most kérném akkor Ideg Erikát, hogy jöjjön, és ő pedig hirdesse a felkészülést egy április elsői alkalomra, ami viszont nem áprilisi tréfa lesz.
Nagyon jól sikerült a karácsonyi adventi női délután, ezért a nagy sikerre való tekintettel szeretnénk egy húsvétit tartani. Április 1-én szombaton délután 3 órakor jönnénk össze, kézműveskednénk, tejázgatnánk, beszélgetnénk. A mostani alkalomkor, illetve jövő hét vasárnap a bejáratnál lehet jelentkezni az alkalomra. Az eszköz költsége 1000 forint lesz, mindenkit sok szeretettel várunk.
Köszönjük szépen, és akkor a kézműves az 12-től lesz 3-ig, hogy félre ne értsük, de azt azért nagyjából tudják, akiket érint. Most pedig először is köszöntöm szeretettel tehát a Dió zenekart, és azt kérem akkor Gábortól, hogy két mondatot mondjon erről a zenekarról, mielőtt a továbbiakat ők előadnák, és hogyan, miképpen működik, és hogyan készítik fel a fiatalokat arra, hogy zenéljenek. Parancsolj!
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet kis csapatunk nevében. Egy iskolából érkeztünk, illetve egy olyan intézményből, akik tavaly találkoztak velünk, azok talán nagyjából ismernek minket, de akik nem találkoztak, vagy akik már elfelejtettek, azoknak elmondanám. Egy olyan intézményből jöttünk, ahol értelmileg akadályozott gyerekek tanulnak, különféle érdekes módszerekkel, többek között a zenét is érdekes módszerrel tanuljuk. Ez az Ulvilla módszer, illetve hát Ulvilla jellegű módszer, színeken alapszik az egész, akit érdekel, nyugodtan az istentisztelet után ide jöhet, megnézhet, ilyen szép színes kis kottákból tanulunk zenélni, és egész komoly eredményeket el lehet érni. És azt gondolom, hogy a 98. Zsoltár szavai, illetve kezdete az énekeljetek új dalt az Úrnak, az talán ránk is vonatkozik, tehát egyfajta új dal lehet az, amit mi éneklünk. Eddig nem nagyon volt szokás, hogy értelmileg akadályozott gyerekek dallamhangszeren játszanak. Ez talán egy évtizedes múltra tekint vissza. A mi zenekarunk múltja az csak néhány éves, úgyhogy így igyekszünk mindig előrébb és előrébb lépni. Tehát akit érdekel esetleg bármilyen hangszerek közül szeretné kipróbálni, nagyon szívesen megmutatjuk, vagy megnézheti, akár beszélgethet is velünk, és érdeklődhet. És hát reméljük, hogy sikerült beleilleszkednünk az Isten tisztelet menetébe is.
És akkor most még azt mondd meg, hogy mi lesz most. Igen.
Akik három zenével, illetve énekkel kapcsolódunk le, egy szóló darabot játszik el nekünk felépítési, minden álló szólót, mert igazából az igényeknek is egy kicsit gondolkodós
De a 264. énekünket keressük elő, befejezésül az 1-3-5. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.